Az a tipikus gyerek voltam, aki minden családi rendezvényen verset mondott, táncolt, bábszínházat csinált, szóval mindegy volt mivel, csak valamivel kényszeresen magamra akartam vonni a felnőttek figyelmét. Bevallom, ez a kamaszkorom betörésével se változott sokat. Talán kinőttem a teljes dobozokból bábszínházat csinálok korszakomból, de emlékszem anyám mondatára. Amikor valami hatalmas sztoriban voltam, mindig odabökte. Ne dobd magad, Luca. Sőt, egy-egy anyalánya vita végén mindig odasúgta apámnak, hogy ez a gyerek kész Psota Irén. Természetesen én ezt már csak a teátrális, ahogy 18 éves leszek, elköltözök innen mondatom, és a szobaajtón becsapása után hallottam, miközben a könnyeimet nyeltem. A gyerekkori magatartás normáim kielemzésével el tudnék tölteni egy pár órát a pszichológusommal, mint mindenki. És rajta is vagyok a témán. A lényeg az, hogy sokfélék vagyunk. Az extrovertált és introvertált személyiségjegyek keverednek bennünk, és kiben ez, kiben az az erőteljesebb, de talán az mindenkiről elmondható, hogy vágyott már valaha arra, hogy ráfigyeljenek, hogy észrevegyék. Legyen szó egy csajról, vagy pasiról a pultnál állva, vagy tanárról a gimiben, vagy bármilyen munkaszituációban. Szabadság, monogámia, exhibicionizmus, szerelem. Mindenkinek megvannak a saját élményei, és van véleménye ezekről a fogalmakról, érzésekről, állapotokról. Lukács Luca vagyok, és a Mit Gondol Podcast minden epizódjában kiválasztok egy-egy fontos szót, és megkeressük azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Biztos vagyok benne, hogy ha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk. Nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban Hajós András a vendégem, akit az exhibicionizmusról fogok kérdezni. Nem kell ahhoz színpadi embernek lenni, hogy ismerjük a látszani akarás érzését. De az biztos, hogy ha valakit a színpadra vitt az útja, az gondolkozott már azon, hogy mit ad neki, hogy egy csapat ember csak ráfigyel, és ezt a végén tapsal hálálja meg. A Mit Gondol mai témája az exhibicionizmus. Természetesen nem az orvosi értelemben vett perverzióról fogunk beszélgetni, hanem arról az exhibicionizmusról, ami néha a színpadig viszi az embert. Hajós András hosszú utat járt be a témában. Ő az a fajta nagydumás alak, akire könnyű rásütni ezt a jelzőt, de szerintem sokat változott. Higgadtabb lett, és már nem akar minden áron az a vicces figura lenni, akit annyi éven keresztül láttunk. Egyszer azt mondtad, nem is olyan régen, 2012-ben, hogy egyre kevésbé érdekelt téged a nézők előtt levés, de azt most nem engedheted meg magadnak. Ezzel hogy vagy most?
Még kevésbé érdekel a nézők előtt levés. Ha ezt 2012-ben mondtam, akkor azóta eltelt 8 év. Hogy számolok el azzal a 8 évvel, hogy mégse tűntem el? Egy ilyen mondat után illene elmenni kecskét tenyészteni, vagy egy szigetre, és csak 100 év múlva előkerülni valami könyvvel. Én nekem volt egy speciális utam a színpaddal, vagy van egy speciális viszonyom, ami nem átlagos, nem adtam meg magam neki teljesen, ő se adta meg nekem magát teljesen. Van egy dinamikus viszonyunk, ami állandóan élő, és önmagában a szereplés nagyon régóta nem érdekel, de hangsúlyozom önmagában, mint a munkám része, mint valamilyen cél, ami felé tartok, vagy egy állapot elérése, amiben szeretek lenni, annak eszközeként természetesen abszolút bírom. Nagyon sok örömet is ad, de azt szoktam mindig mondani, hogy én nem a színpadon élek. Az én életem, tehát amikor leginkább élek, az nem a színpadon van.
De amikor ezt mondtad, hogy már nem a szereplés tölt annyira, vagy hogy már szívesebben lennél egy kicsit hátrébb, akkor sem arra gondoltál, hogy kecskét kellene tenyészteni?
Nem arra gondoltam. Arra gondoltam szerintem, amit most csinálok a Dalfutárban, amiben ugye a műsorvezető is vagyok, bár abban 20-30%-ot látszom az összes eseményekhez képest, ami a képernyőn van, de elsősorban producer vagyok, és műsorvezetőként sem a frontemberi skilljeim kellenek. Persze kell vicceskednem, kell átkötnöm, de igazából sokkal fontosabb és hasznosabb vagyok olyan pontokon, amit nem is lát a néző, mentoraként, moderátoraként ennek az egész folyamatnak. És ebben jobban is érzem magamat. egyébként, nagyon érdekes, és tulajdonképpen a dalfutár az elmúlt 5 évemet határozza meg, és ha 8 éve mondtam ezt, akkor szerencsésnek mondhatom magam, hogy 3 évvel később rátaláltam arra az útra, annak a gyakorlatára is, hogy ezt hol tudom megvalósítani. És iszonyú sokat tanultam benne magamról, meg másokról, voltak ijegységeim, hiszen az alapalkatom, az első reakcióm, az mégis frontemberi. És a dalfutár segített ezeket legyőzni, és megérteni magamat, és egyre kívülebbről látni. Például volt olyan, hogy ott van mellettem egy fiatal ember, egy fiatal zenész, csináljuk, beszélünk, szerepel, tündököl, és egyszer csak azt veszem magam észre, hogy féltékenyen gyűlölöm. De hát azt nem lehet, olyan nincs. Egyrészt kikérem magamnak ezt az érzést, én nem akarok így érezni senki iránt, és nem is szoktam, mert ha tartósan féltékenyen gyűlölsz valakit, akkor letérdeltél elé. Ugyanezért utálom a rajongást is, és nagyon idegen tőlem. És mindig gyanús, ha ilyet érzek, és azon kívül alantas és csúnya dolog. És akkor egyszer csak rá kellett jönnöm, hogy basszus, hát ő akartam volna lenni. Egyszerűen jobb. És akkor kellett ezzel egy kicsit foglalkozni, hogy mit kezd az ember azzal, amikor egyszerűen valaki egyértelműen, elsöprően jobb. Nekem korábban
de megvizsgáltad, hogy ő miben volt jobb, vagy arra mondjuk rájött?
Megvizsgáltam. Nagyon akkor könnyebb a helyzet, ha olyas valakivel találkozol, akinek evolúció vagy Isten adta képessége, alkata van, amit ő neki olyat dobott a gép. Én akkor soha nem éreztem ilyet, ha Radics Gigivel, Király Viktorral, Mező Misivel, hogy milyen hangjuk van. Ő olyannal született. Akkor nehéz a helyzet, és itt ebben a helyzetben egy olyan fiatal, egyébként a Kozma Kata volt az, egy producer, zenész, dalszerző, aki a munkájával haladt messzebbre, mint én, akiről úgy érzem, hogy bennem is volt, lehetett volna annyi tehetség, mint ő benne, de ő végig is csinálta. Amúgy egyébként a cipője mellett jár néha, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy óriás sztár, csak egyszerűen a tudás, a lenyűgözőség. És akkor nehéz, mert akkor az ember azt, én legalábbis azt érzem, hogy szinte a személyével kaptam egy bizonyítványt, egy kikacsintást, hogy András, bizony, te lusta voltál. Közben aztán rájövök, hogy tök más utam van. Én ezekkel szeretek eljátszani, ezekkel a gondolatokkal, szeretem ezeket ki is mondani. Talán a szemadásban mondtam is neki, vagy valaki másnak, hogy gyűlöllek, mert olyan akarok lenni, olyan akartam volna lenni, mint te. Ezeket így szeretem kiviccelni, projektálni, idézőjelbe tenni. És utána megnyugszom, és sok-sok ilyen apróság után így megtaláltam a helyemet abban, hogy viszont amikor van egy helyzet, amin a műsorban ezen keresztül a műsor sikerével kapcsolatosan, akár a saját megélhetésemmel kapcsolatban, hiszen ez a munkám, egy fontos helyzet van egy pillanat, egy konfliktus, amit valahogy meg kellene oldani, különben nem megyünk tovább, vagy rossz lesz a műsor, vagy elromlik valakinek a hangulata. Ilyen lényeges pontokon viszont azt vettem észre, hogy tudok segíteni, tudok közbelépni, mediálni, pont azért, mert ugyan semmiben nem lettem különlegesen jó, de mindent csináltam, és az összes szereplőnek minden lelki státuszát, pillanatnyi érzését el tudom képzelni, tehát rendelkezem egy nagyon széles palettájú empátia eszköztárral, amit ha hajlandó vagyok használni, akkor jól tudom használni, és ez a közbelépés, ez a segítség, ez a továbblökés, ez nekem menőbb most, ebben inkább érzem magam férfinak, fontosabb dolognak tartom ezt, mint hogy akkor én most megpróbáljak úgy énekelni, ahogy egyébként úgyse fogok soha tudni.
Én is gondolkodtam azon, hogy például miben vagy te igazán nagyon jó.
Ne, ezt ne fejezd be, szíves, ezt ne fejezd be, ezt innen hadd vegyem át
én. Nem, hadd fejezem be, komolyan, mert szerintem innen...
De biztos fogsz egy olyat mondani, hogy de hát abban nyilván nem, és nekem meg biztos kamaszkorom óta azt képzelem, hogy de mindegy, csináljuk, oké.
Szerintem az egyáltalán nem baj, és szerintem az kivételes, hogyha valakinek mondjuk nem tudom, a 20-as évei elején, vagy amikor indul, akkor van egy ilyen nagyon konkrét hívása, amit csinálnia kell. És hogy nyilván a te pályát, szerintem most el lehet róla mondani, hogy nem egy fókuszált pályáról beszélünk, viszont szerintem csináltál baromi jó dolgokat. Innen átveheted, hogy szerinted hogyan változott az évek során, hogy mikor, miben voltál igazán jó, és aztán mi az, amiben tényleg baromi jól érezted magad.
Az Emirul zenekar volt az első kilépés, vagy ahogy te fogalmaztál, hívás, úgy alakulás, nagyon érdekes, hogy mitől sikerül valami, honnantól számít sikerülnek, hol a határa a befutásban az amatőrizmus és a profizmus között, egyáltalán van-e befutás, vagy életünk végéig befutunk, és aztán ki, de az biztos, hogy egy ilyen nagyon határozott és nagyon szép amerikai sikersztori volt, ilyen alulról jövő igazi, és ezt ezért nagyon szerettük is, de azt közben is éreztük, és én sokféle voltam, a zenekari társaim is sokfélék, nem egy fókuszúak, nem egy oldalúak, amivel nem minősíteni kívánom azt, aki viszont igen. Talán úgy van ez elosztva, hogy aki egy valamiben elképesztően és kimagaslóan tehetséges, az már észre sem veszi, és nem fog bele igazán másba. Lehet, ha olyan énekes lettem volna, vagy lehettem volna, mint amilyen trombitás a Fekete Kovács Kornél, akkor nem csinálok mást, hanem csak trombitálok, vagy énekelek. Mindig azt éreztem kora gyerekkoromtól kezdve, hogy a valamiben elmélyülés és a mesterségbeli tudás megszerzése, a mikromotoros mozdulatok megszerzése, a gyakorlás, az rengeteg időt elvesz, és az alatt el fog menni az élet, amikor pedig egyébként valószínűleg már érezném, ha csoda gyerek lennék. Én ezt egyébként 5-6 évesen zenét szerető és zenéltető családban nőttem föl, és az, hogy ki hogy játszik, mit játszik, mire képes, az egy pont olyan objektíve kezelt tényező volt, mint mondjuk egy sportoló családban, hogy jó, Lacikának nagyon jó a rugója, ő magasra ugrik, Editke inkább gyors, tehát hogy én tudtam magamról, hogy jó a hallásom, tudtam magamról, hogy muzikális vagyok, hogy jó a ritmusérzékem, de az zongorázásnál nem vettem észre, hogy olyan különösebben gördülékenyen menne ez nekem, mint másoknak. Ezzel szemben levakarhatatlan voltam a zongoráról. És szerintem még hamar belenyugodtam abba, hogy a sokféleség, a sok minden csinálás az érdekesebb. Élünk egy ilyen 60-80 évet, se előtte, se utána nem élünk. Lehet, hogy egy másik kvantum univerzumban igen, de nem találkozunk vele, kivéve ha Netflix sorozatot csinál rólunk. És akkor van ez a sztorink, ez a buborékunk az örökké valóságban, ami az életünk. Számomra a sok élményszerzés, a sok mindenbe belekóstolás az érdekes, és aztán fiatalabb felnőttként pedig már nagyon tudatosan tudtam, részben az olvasmányaim, részben a metafizikus, filozófiai érdeklődésem, az akkori beszédkultúra, akkor egy házibuliban az emberek beszélgettek létkérdésekről. Most el is mosolyogtál egy kicsit.
Azért, mert szerintem
ja, akkor
ez egy generáció kritika nyilvánvalóan.
Kevesebben szerintem. De oké, lehet, hogy csak engem nem fizetnek abban.
És az én generációmat kritizálod ezzel, szóval persze, hogy elmosolyodok. Szerintem beszélgetünk létkérdések.
Ti beszélgettek, de mindegy, mi is beszélgettünk, és szóval, hogy én akkor nagyon határozottan arra a világnézeti álláspontra jutottam, amin azóta is maradok ebből a szempontból. Szerintem az emberi lét legmagasabb foka, a homo sapiensi lét legmagasabb foka a kreatív alkotás, a létrehozás. Ha úgy tetszik, és irodalmian akarjuk megfogalmazni, és mondjuk vallásos tematikában, akkor ez az a pont, ahol az ember Istent játszhat, és teremthet világokat. Ha evolúciós szempontból, vagy egyszerűen csak az agy működését tekintve nézzük, akkor ez emel ki minket az állatvilágból. Ez különböztet meg minket a szerves és a szervetlen világ, amúgy nagyon hasonló működésétől, hogy mi tudunk ilyet csinálni. És ennek a hatalmas, izgalmas, fekete lyuknak a szívása, hogy valahol az agyamon belül van egy kapu, van egy lehetőség, amit csak egyetlen egy dologgal kell táplálni, szabadsággal, ez a drog kell neki, és akkor ez a kapu, ez nyílik, és visz olyan helyekre, hát ennek nem tudtam ellenállni. Egyszerűen fogalmazva, egy idő után mindent átláttam, hogy mi az, mi lehet, mi lehetne, azon belül én mi lehetnék, és mentem máshova, meguntam, vagy mellé akartam még mást. És tulajdonképpen ez sikerült is, és elégedett vagyok. Nem hiszem, hogy visszacserélném a karrieremet arra, hogy jelenleg mondjuk az ország egyik legelismertebb énekese lennék, azzal a véleménnyel a hátam mögött, hogy jó szakember, jó muzsikus és szuggesztív előadó vagyok, de ki kellett volna hagynom tévét, dalfutárt, sorozatot. Hát például egyszer, amikor a Fekete Kovács Kornél zenekara, a Modernát Orkesztra 10 éves lett, akkor iszonyú megtiszteltetésként, mint a nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon szerettek, noha én nem vagyok képzett muzsikus, két komoly világsztár közé engem is elhívtak a 10 éves zeneakadémiai születésnapjukra valami dallal, amit én írtam egyszer, és nem tudhatták, hogy engem visszahívtak a zeneakadémiára, hiszen ez 44 éves koromban volt, és 4 éves koromban már léptem fel a zeneakadémián. El is mondtam ott a önkonferálásomban, hogy szerintem ez így elegáns. Tehát a zeneakadémián 4 évesen, 44 évesen, és majd esetleg 84 évesen lépünk fel. De hát be voltam tojva, az már nem kis klub, az nem Emirules koncert, ahol elhelyezhetek bármit, addig játszom, amíg nekem tetszik, ha akarok, átcsapok improvizációba. Egy komoly zenekarral fel kellett kötnöm a gatyámat, és akkor elkezdtem gyakorolni a saját magam dalát. Ugye a gyakorlás is nagyon érdekes kérdés. Kérdeztem egyszer a Kornélt, hogy ő hogy bír gyakorolni, és azt mondta, hogy ő kisgyerekkorától kezdve szeretett gyakorolni, és szerinte a tehetség része a gyakorlás szeretése. És igaza van, az, aki szeret focizni, de azért futni nem szeret, meg 500-szor beadni balról, az nem tehetséges.
De ez nem megint a szorgalom, amit már említettél?
Igen, de a szorgalom szorgalomnak érzése, és akkor itt mondta a Kornél a lényeget, hogy és nem utáltad, hogy 100-szor ugyanakkor, és azt mondta, hogy ő nem tudta. Ő azt tudja, hogy trombitál. Ő trombitálni szeretett, és elfogadta, hogy ennek része ez, sőt, izgatta is, hogy most már mindjárt sikerüljön. És ebben a konkrét esetben a zeneakadémián ott bizony nekiálltam, hogy hát akkor futamok, és ahogy gyakorolni kell, jobb kéz külön, bal kéz külön, lelassítva a staccatóba, most visszafelé, most transponálva, most megint, most összerakjuk, most pihentetjük, most megint. És hát működött, érdekes. És éltem át olyat is az életemben, amikor már mentem volna tovább valahonnan, egy műsorból, amit egyébként nagyon szerettem, nagyon jól fizetett, nagyon sikeres voltam vele, tehát abszolút a trón állapot, trónon ülés állapotában, a Heti Hetes. A trónon ülés állapotában voltam, és közben mégiscsak biztosan tudtam, hogy túl vagyok rajta. Megértettem, hogy ott mi történik, tudtam, hogy legközelebb is ez lesz, untatott is sokszor, bár örömöt is adott részt venni benne, és volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy most nem jobb vagyok másnál, vagy én lettem a legjobb, én a magam pillanatában most ennyit tudok ehhez hozzátenni, és kivenni belőle. És akkor léptem volna tovább, de még évekig nem léptem tovább, mert egy nagyon érdekes döntést hoztam, és egyébként nem csak a pénz miatt, és egyébként nem azért, mintha nekem a pénz nem volna fontos, hanem azért, mert nagyon magabiztos vagyok, hogyha valahol ott hagyom a pénzt, akkor majd megtalálom egy másik helyen. De azért maradtam ott, mert azt éreztem, hogy egyszer már a büdös életbe meg kell tanulnom az ott maradást is. Szerinted milyen lehet a macskákat Londonba ezredszer előadni?
És hogy viselted?
Kemény küzdelem volt, és nagyon érdekesen tudtam megszeretni magamban a kitartóságot, ami korábban nem volt. Nagyon jól esett magamnak bebizonyítani, hogy én erre is képes vagyok, hogy megyek és csinálom, és megint megyek és csinálom, és hozom, amit kell. Szerintem bizonyos értelemben ott váltam profivá, akit már nem az indulatai, az emóciói, az érdeklődése vezérel csak, hanem képes arra, hogy akár extra motiváció nélkül is a feladatát elvégezze. Mert szerintem egyébként a színpadi ember dolga az elsősorban nem az, hogy saját magát mesélje el a nézőknek, hanem az a dolga, hogy a nézőnek segítsen önmagát elmesélni saját magának. És ott kezdtem el szerintem az egótojásból kidugni a fejemet. És nem mellesleg egyébként ettől a perspektívától jobb is lettem.
És az exhibicionizmussal mi a viszonyod? Amikor mondtam, hogy erről szeretnék veled beszélgetni.
Hát ahhoz képest már nem tudom, mióta rólam beszélünk.
Hát de mert szerintem akkor tudunk erről beszélgetni, hogyha a saját élményeiden keresztül fogalmazod meg azt, az a pálya, ami mögötted van, abból
tudom,
erről tanultál.
Tudom, csak puhítalak, porhanyosítalak, valahányszor elmegyek melletted, picit meglöklek a vállammal.
Nyugodtan, jól viselem.
És cukkollak. És jelezted előre, hogy erről fogunk beszélni, és ezért óhatatlanul el kellett kezdenem ezen gondolkodni, de szerintem emlékszel a telefonba az első reakciómra, amikor valahogy hebegni kezdtem, hogy de hát muszáj erről, én már úgy érzem, kigyógyultam. Én ezt úgy szakaszolnám be, hogy a kamasz ember, én is elpiruló magamat egyáltalán mutatni nem szerető voltam. Szerintem mindenki így indul, mindenki szégyell az énekkarban szólózni, mindenki szégyell az osztály előtt verset mondani, de legalábbis a legtöbben. Szerintem ez az átlagos. Én is ilyen voltam, sőt különösen ilyen voltam. Elvörösödő voltam hozzá, és gyűlöltem, hogy el fogok vörösödni, és tudtam, hogy el fogok vörösödni. Ettől már el is vörösödtem, és mivel már elvörösödtem, ezért már engem szólítottak fel a felelésnél, mert a hajós nagyon sunyulott vörösen, és akkor, hogy ebből hogy lesz az, hogy állok egy színpadon 5000 ember előtt, és önkívületbe ordítozom. Hát úgy szerintem, hogy a kamasz ember meg akar mutatkozni, mert egyszerre szeretne olyan lenni, mint a többiek, és szeretne más lenni. Biztos, akik sérültebbek, akiknek nehezen sikerül olyannak lenni, mint a többiek, átlagosnak, azt nyomja az, hogy valahogy el akarja magát fogadtatni, meg akarja magát szeretetni, de sokan egyébként átlagosság elleni küzdelemből indultak el a színpadhoz, hogy nem akarnak olyanok lenni, mint mindenki a lakótelepen körülöttük. De valahogy az ember meg akar mutatkozni, különleges akar lenni, és szerintem...
Nem és csak te ezt érezted?
Nem tudom, ezek nem tudatos folyamatok, de azt én is éreztem, hogy hogy lehet, hogy zenélni akarok és énekelni, amikor én egy szégyellős fiú vagyok. És persze lehet stand-uposan viccelni azzal, hogy a csajoknak akar az ember tetszeni, nyilván ez is benne van. Az ember akar szerkeszteni magából valakit, akar elindulni egy úton, akar egy avatárt, amivén néha válhat, amiben kiélheti magát, és szabad lehet, de szerintem ez csak akkor juttatja el az embert a színpadig, ha van benne valami. Ha nincs, akkor örök vanabi marad. Én bennem úgy érzem, volt valami, valóban voltak dalok. És igazából, ha visszagondolok, azok a dalok fontosabbak voltak mindennél. Én lehet, hogy azt hazudtam a haverjaimnak a gimibe, hogy majd akkor is eljátszom ezt a dalt, és akkor az Ági majd azt fogja mondani, hogy hú, mert írtam Áginak egy dalt, hogy hát ha attól észrevesz, de amikor otthon azt a dalt csináltam, akkor nem volt Ági, az kamu. Én azt a dalt írtam a dalért, azért, hogy én erre a dalra rátalálhassak, és szerintem csak az tud ebben a szakmában megmaradni, akiben ez a gyermeki flow, hogy ott valahol van valami állapotba, és maga se tudja, hogy miért hozzáérhet valami szabad világhoz, és annak az antennája lehet, és ilyen szabad dolgokat csinálhat, ez izgatja. Persze a színpad hoz egy csomó dolgot, hogy jó-e a színpadon állni. Az Emirules elején bírtam a színpadot, hatalmi helyzetnek éreztem meg én, akit nagyon szelídnek és finomnak neveltek, és aki igazán undorodom a hatalmi helyzetektől. Nem szeretem, ha beosztottam van, nem szeretek, nem tudok irányítani, nem hogy gerjedek, hanem lekókadok, ha hatalmi helyzetbe kerülök egy nővel. Soha nem voltam képes színpadról csajozni, mert ciki. Nem tudom, ezt aki akarja érteni, az érti. Nem férfias hatalomban lenni. Hatalom nélkül férfias erősnek, okosnak és vágyottnak lenni. De mégis az az agresszív helyzet, hogy rám szegeződnek a szempárok, hogy én vagyok legelől, hogy én kontrollálok, ez igen, ez ad egy drogot, erre rá lehet csúszni, és van benne sok jó is, de én azt hiszem inkább a rosszabb oldalából kaptam többet. Azután a túlzásból, a félreértésből, a pánikból nagyon sokan küzdenek ennek a mentális másik oldalával.
Hogy de mégis, okoz. Hogyha valahogy megvizsgálod, szóval, hogy érted azért, amikor nézlek a színpadon, ott van egy önfeledtség. Én megpróbáltam kitalálni, hogy milyen gyerek lehettél. És azt képzeltem, hogy vannak azok az emberek, tudod, akik léteznek egy társaságban, és mindenképpen azt akarják elérni, hogy körülöttük mindenki jól érezze magát.
Igen, volt bennem, volt ilyen szakaszom.
És én ezt gondolom rólad, hogy te ilyen lehettél. Ez mennyire igaz, és ez az érzés vezetette el téged a színpadig?
Ez csak egy eleme szerintem. Igen, kis bohóc voltam fiatal koromban, de nyilván a setes utasságomat, az ügyetlenségemet, a szemüvegességemet, a rettenetes magasságomat, amivel mindenhonnan kilógtam, a bele nem férésemet, a besimulatlanságomat, és az egyébként tartalom nélküli különlegességemet próbáltam ezzel kompenzálni. Velem mindig baj volt. Onnantól kezdve, hogy 4 kiló 60-nal, de lehet, hogy 6 kiló 40, de nem viccelek. A 162 centis anyámat lefejtették rólam, onnantól kezdve velem baj volt. Túl nagy voltam, túl hangos. Eltörtem, ráestem. Nekem leszakadt.
De a családban is ez volt a szerepet?
Nem szántak ilyen szerepet nekem, de én ezt csináltam. Nyilván az otthoni konfliktus kezelésekben is rászoktam arra, hogy ha vicces vagyok, akkor a anyám megenyhül. Biztos minden színpadi ember a saját anyjával való viszonya nagyon tanulságos ilyen szempontból, de nem ezek a fontos
szerepek. De akkor szerepek. Már te érezted, hogy te vicces vagy?
Volt nekem egy magánszámom, miszerint beálltam a szoba közepére, mint egy autó berregtem, majd mintha így pantomim jelleggel így meggyújtottam egy gyufát, és mintha pukiztam volna, meggyújtottam a pukimat, az mint rakéta berobbant, ezt ugye hanggal hoztam, és egy előre tolva a csípőmet, mintha a rakéta engem kitolna, kirohantam a szobából. Ezen muszáj volt röhögni, azt elég hülyén nézhettem ki, és biztos aranyos voltam, és akkor mondták, hogy ne idétlenkedj már. Volt, hogy Latabár produkciókat adtam elő konyharuhával a kezemen, hogy a Lidóban a legmagasabb nívó van, minden bement az agyamba, amit hallottam. Szerintem nem ez az érdekes benne, hanem hogy honnan történik az, mert nagyon sok ilyen ember van. Mindig szokták mondani, a hetietesbe is mondták, megállítottak minket, és Laci, van nekünk egy kollégánk, a Laci, az olyan vicces, azt kéne maguknak elhívni, az még jobb is lenne, mint maguk. Meg mindenki ismer ilyen társaságbeli embereket, de nem ennyi a titka, nem ez az érdekes ebben, hogy egy konkrét ember, igen, ezeket minden lehet mondani, a szeretet hiányos, a külső kontrollos, akinek nagyon fontos, hogy visszajelzést kapjon, de szerintem ez egy basic látásmódja ennek az egésznek. Ez csak a casting. És akkor még ott van a szerencse, de ezeket lehet tudni. Szerintem, talán azért, mert az apám agykutató volt, én tudtam, hogy van agyunk, és tudtam, hogy az mit csinál. Szerintem az emberi agyról kell beszélni. Az a csodálatos. Meg szerintem a színpadi embereknek, meg az alkotó embereknek, és ezt válasszuk ketté egyébként, mert vannak a színpadi emberek között nagyon sokan, csak, de ezt nem minősítésnek mondom, előadók, tehát nem a saját produktumokat adják elő. Elkezdtem mellé beszélni, de el akarok jutni, csak tényleg ezt így még talán hangosan így én magam sem mondtam végig, hogy én az én exhibicionizmusom az, hogy az agyamat szeretem. Agy csodáló vagyok. A tiédet, meg másokét is szeretem, de az enyémet ismerem, az enyémhez vagyok közel, az én agyam az én templomom, ebbe van bejárásom, ott vagyok minisztráns gyerek, és ott tudok kapcsolatban lenni azzal a fantasztikummal, amit az agy nyújt.
Mondjuk az, amit mondtál nekem is, hogy hát azt hitted, hogy már ezzel kapcsolatban gyógyult vagy, de hogy mikor kezdtél el gondolkodni arról, hogy te ezzel az egésszel milyen kapcsolatban vagy?
Én az elejétől fogva, én nem erre készültem, uh-huh. Én nem ez akartam lenni. Nem tudom, nem is akartam úgy nagyon semmi lenni. Az, hogy mindig zenélek, az amióta az eszemet tudom, van, de ha nem futott volna be a zenekarunk, akkor lehet, hogy én csak egy hobbi zenélő ember vagyok. Hány ilyen ember van, rengeteg, hál' Istennek, akinek van otthon gitárja, zongorája, és csak úgy csinálja. Lehet, hogy én is ilyen lettem volna. Furcsa történettel, véletlennel, szerencsével, és picit túlkorosan, 31-2 éves korunkban futott be a zenekarunk. Az nagyon más. Biztos ez is hozzátartozik az én küzdelmeimhez, meg az én látásmódomhoz erről az egészről, hogy ebben nem 21 évesen csatlakoztam bele, hanem 31 éves két gyerekes családapaként. Hát az a fajta önfelett, önmagamba merülés soha nem volt megengedett. Nekem haza kellett, és akartam is menni a gyerekeimhez. Szóval, hogy azért ez adott egy keretet, egy túligot, ez a túlkorosságban volt egy pici ilyen játék is, hogy na most akkor bepótoljuk. Én egyébként azt gondolom, ahogy mi elkezdtünk, hogy én elkezdtem viselkedni az első éveiben ennek a izgalmas sikernek, hogyha ez 20 éves koromban történik, velem lehet, hogy belehalok. Én mindent bevettem volna, amit csak adnak ismeretlenek, és mindenkivel elmentem
de
volna.
De miért? Miben voltál más 20 évesen?
Hát meggondolatlan voltam, és felelőtlenebb, hiszen nem tartoztam felelősséggel senkinek. Ez is hülyeség, a 20 éves ember felelősséggel tartozik a szüleinek. Nem csinálj.
Azért akkor, az másfajta felelősség.
Akkor nem tudjuk, de hogy az, hogy szabad vagyok, és ha akarom, akkor összetöröm magamat, ilyenkor 20 évesen, 10 évesen nem gondolunk arra, hogy az az anyánknak hogy fáj, mikor mi összetörjük magunkat. Ezt ma már szülőként tudom. Sajnos a szabadságról szól ez az egész, mert ha valakit szabadnak nevelnek, már pedig akit igazából szabadnak nem is nevelni kell, hanem nem nevelni kell valakit, akit nem törnek, nem korlátoznak, nem ketreceznek be, és nekem ilyen szüleim voltak, vannak, még most is, hál' Istennek, az belekóstol valami olyan ba, ami itt a mi kultúránkban, Magyarországon, kormánytól függetlenül, egyszerűen a kultúránk okán konfliktus és nehéz út, itt mindig nehezebb a szabad embereknek. szabadabb gondolkodású kultúrákban, szabadabb berendezkedésű országokban könnyebb szabad a szabadság nevű betegséggel együtt élni. Úgyhogy rengeteg konfliktusom volt, és nagyon sokat mentem fejjel a falnak, de közben meg majdnem mindent ennek is köszönhettem, hogy nem, nálam nem létezett olyan, hogy azt nem szokták, vagy azt nem lehet. Cserébe olyan se létezett, hogy azt nekem kell. Nem voltak ilyen, nem vagyok jó versenyző például. Nem tudok megsértődni, hogy valaki jobb lett nálam, és akkor így felszívni magamat, hogy legyőzzem, hogy majd én megmutatom, hogy tavaly te lettél az év tévése, akkor majd most idén én az két év tévése leszek. Ez a része nem izgat.
De azért, mert az nem hajtott, hogy más embereket legyőz, vagy az nem hajtott, hogy te legyél a legjobb?
Nem lehet legjobbnak lenni. Akinek egy csepp emberi értelme van, azt tudja, hogy nincs legjobb.
Hát jó, de ki valami felé megyünk,
Michael
érted?
Jackson a legjobb, de annál már nagyobb a nézettsége a Rihannának. Egy csepp rálátással bír a világra, az ugye nem gondolja komolyan, hogy a Magyar Közszolgálati TV Nagy Színpad nevű műsorának, hogy az nagy az a színpad. Hát nézzük már meg a tér, nem Magyarországot szidom, meg nem az M1-et, bár megérdemelnék, de hogy az nem nagy az a színpad, hát az kicsi. Hát itt Bécsben van egy nagyobb, és hol van az még Münchentől, ami még mindig csak Bajorország, hol van az Kölntől, ami még mindig csak Köln, és akkor London, és akkor New York, és akkor elmehetünk
Los Angelesig. Ez zavart valaha?
Nem.
Magyarországnak ez a kicsisége?
Nem zavart. Nagyon szeretem ezt az országot, és olyan családból származom, amelyiknek minden ága többször elhagy hagyhatta volna ezt az országot, és minden okot meg is adtak neki. Szóval, hogy szeretem, nem szidom ezt, hogy kicsi, de hogy minden kicsi, a világ minden pontján ugyanakkor a kicsik vagyunk, és valahogy nem ez számít. Van bennem egészséges versenyzés, olyan értelemben, hogy nincs ellenemre nyerni, de nem ilyen számszerűen akarok nyerni. De a legszebb történetem erről az, egyszer voltam az év televíziósa. Az úgy történt, hogy felhívott egy unott női hang, Klepcsákné, és azt mondta, Hajós úr, igen, azt szeretnénk kérdezni, hogy március 26-án rá tetszik-e érni, mert akkor ön lenne az év tévés, akkor van a díjátadó, nem tudjuk máskorra tenni, de tavaly is sajnos már jártunk úgy, hogy a vízőszakit választottunk, nem ért rá, tehát kérdezném rá ére, mert akkor ön lesz az év tévése, jó? És akkor mondtam, hogy gondolkodok, akkor ráérek. De ha azt mondtam volna, hogy nem érek rá, jó, köszönöm, és hívták volna a másikat, és akkor ő lett volna az év tévése.
Azok, akik színpad közelébe kerülnek, azok végül is nem valami fura, nagyon pontos visszaigazolásra vágynak?
Bizonyára, de és aki buszsofőr, az nem vágyik ugyanerre, tehát lehet, hogy nem egy olyan munka, de az nem vágyik. Aki főállású anya, az nem vágyik. Szóval én azt gondolom, hogy én megfordítanám ezt. Nem mi vagyunk betegek, hogy erre a különleges dologra vágyunk, hogy visszaigazolás. Mi vagyunk szerencsések, hogy ezt az amúgy nagyon sokaknak járnia kellő dolgot, ezt mi sokszor megkapjuk. Jobb világban.
Vagy látványosabban. Ennyi.
Vagy látványosabban és csoportosan, és ennek kapjuk nyilván a másik oldalát is, meg ezt kicsit ki is csikarjuk, de igen, mi hiányzik a visszajelzés, a fontosság, de szerintem ez nem beteg. Itt nem arról van szó, hogy betegesen hajkurásza az ember, mert insecure, és akkor amúgy nem tud. Ilyen is biztosan van. De nem ez a fontos szerintem. Látom azokat a kollégáimat, akik ennek szerintem betegei, még egy kicsit, akik még nem látnak ki magukból. Én azt gondolom, hogy mindenki az élet útjával fizet azért, hogy ezt észrevette vagy sem, és különbözőek vagyunk. Hadd kérdezzek vissza, mert ez engem is mindig érdekelt. Miért olyan érdekes ez? Miért olyan érdekes ezt megfejteni, hogy mitől ilyen egy színpadi ember? Azért érdekel ez, mert nagyon sok kudarcom volt emberekkel megértetni, hogy mi lenne, ha nem emberekért rajonganánk, hanem produktumokért. Amit csinál, azért rajonganánk, és azt külön tudnánk választani valamennyire attól a konkrét embertől. Szóval, hogy miért érdekli az embereket ez ennyire? Kicsit azért, mert azt hiszik, és szerintem erről érdemes beszélni, azt hiszik, hogy nekünk jobb. Azt hiszik, hogy mi mások és különlegesebbek vagyunk. És ezért én nagyon-nagyon harcolok az ellen, hogy a színpadot egy különleges helynek, hogy egy iszonyú veszélyes hely. Az egy gyilkos aréna, és ezt nem kell fetisizálni. És YouTube is lenne, sem. Hogyha ez egy szakma lenne, amiben, és akkor látnánk tisztában egy kicsit, szóval...
Szerintem, és szerintem egyébként az a jó, hogy amikor valaki a színpadon áll, az így is érzi. De közben meg mondjuk én veled azért akartam erről beszélgetni, nem azért, mert azt gondolom, hogy valami iszonyatosan különleges dolgot csinálsz, amikor a színpadon vagy. Azt gondolom, hogy vagy jó dolgot csinálsz ott, vagy éppen nem jót.
Kap be. Igenis. Képzeld, egy dolgot tudok szerintem különlegesen. Szerintem én nagyon messze előrébb járok ebben a nagyon szabad, asszociatív előadásmódban a stand-upjainak bizonyos pontján. Nekem is vannak anyagaim, de ez nem egy képesség, csak ezzel ma nem foglalkozik senki. A szabad beszédnek. Én
arra mire
szabad
gondolsz,
beszéd...
hogy kevésbé írott stand-upjaid van?
Igen, én inkább improvizálok, és amiben nyilván a saját életem elemei, meg bizonyos sztorik, meg gegek nyilván
de az iszonyatos nagy magabiztosság kell.
De még az se vagyok különösebben, mert van, hogy úgy megyek föl, hogy aj, már miért kell, vagy nem. Ehhez egy dolog kell, fetisisztikus és addiktív rajongás a szabad gondolatért. Én, amikor fönn állok a színpadon, és egyszer csak azt mondom, ami éppen eszembe jut, függetlenül a PC-től, függetlenül a politikától, függetlenül a szokásoktól, akkor azt érzem, hogy olyan minőségű oxigént szív a szervezetem, hogy ott jó lenni.
De amúgy muszáj válaszolnom a kérdésedre, mert megkérdezted, hogy...
De az nagyon régen volt, és azóta te türelmesen vártál?
Nem türelmesen vártam, érdekelt, amit mondasz.
Nagyon megdicsérlek, figyelek.
Szóval, hogy azt gondolom, hogy azért érdemes mondjuk veled, egy alkotó emberrel, meg egy ismert emberrel beszélgetni az exhibicionizmusról, mert veled kapcsolatban egyértelmű téma ez. De mondjuk azzal kapcsolatban, aki hallgatja, és mondjuk nem ilyen területen mozog azzal kapcsolatban, nem biztos, hogy egyértelmű, de ugyanúgy vannak ilyen harcai ezzel a témával kapcsolatban, és abból lehet, hogy le tud vonni
értem,
valamit, amit magával
jó,
visz. Vagy érted? Szóval, hogy nem arról szól, hogy valami misztikumot akarok építeni az előadó művészek köré, hanem arról szól, hogy szerintem minden embernek van ezzel egy kis harca.
Ez ebből a szempontból még nem néztem meg, de egyébként igen, jogos, akár egy munkahelyen, akár egy iskolai közösségben, akár egy társaságban, igen.
Hány emberre mondják azt, hogy mindig a középpontban akar lenni? És én idegesen mondják emberek, akik mérgesek arra, aki mindig a középpontban akar lenni.
Miközben engem is csesztek le társaságban ilyenért, és volt, hogy igazuk volt, és volt, hogy nem volt igazuk, mert volt, hogy azt mondtam, hogy de különben némán is ötlettelenül ülnénk. Tehát sokszor egyébként egy picit extrovertáltabb ember agresszivitása az tovább visz. Mindig kell valahol egy olyan, aki legalább azt lehet mondani, hogy jaj, hagyjál már, játszunk olyat, hogy csináljuk azt, hogy egy csináljuk azt ember, egy ötletember, az mindig kell, az mindig jó. Még akkor is,
és szívesen vetted be mindig ezt a szerepet?
Nem én voltam az. Soha.
Tényleg?
Fiatalkori falkánkban nem én voltam az.
Akkor te ott milyen voltál?
A fanyar sidekick, vagy nem tudom, volt egy nagyon markáns vezetősége a fiatalkori falkánknak. Én is az ilyen hangadók közé tartoztam, de nem voltam igazán alfa hím. Én azt hiszem mindenhol a bolond dervis voltam.
Mit gondolsz? Min múlik az, hogy valaki ilyen kifele él, és kifele impulzív, és valakinek pedig egyáltalán nem erre van szüksége. És ez nyilván az, hogy valaki ilyen, vagy valaki olyan, de például magadban ezeknek a különbözőségeit hogy veszed észre?
Biztos, hogy van egy anatómiai alapja. Egész biztos vagyok benne, hogy a vérnyomásból, belső kémiából valahogy ez fakad. Biztos van egy neveltetési oldala, hogy valaki ezt valami ellenében csinálja, vagy valamilyen módon ezt megszokta. És biztos van egy... kicsit ilyen funkcionalista szemlélettel nézve valami hasznossági oldala, ki mit ért el ezzel az életében. Én magamat úgy ítélem meg, hogy nagyon erősen kell dolgoznom, az olyan, mintha ez egy ilyen seizure lenne, amikor elkezdek beszélni, és egy embert nem ismer ilyenkor, és órákon át tart. De már kicsiknek is ilyen voltam, egyfolytában versikéket mondogattam.
De aztán van olyan, amikor lehalkulsz? Vagy van
vagyok, amikor lehalkulsz, kihűlök estére, és akkor viszont nagyon szét tudok csúszni, és engedem is, és pihenek, és szétereztem magamat, és akkor... De erre már rákészülök, sokáig ezt nem tudtam, és akkor összetörtem estére, vagy túlhevültem, és szétrobbantam, meg alvásciklusokat átléptem, meg hajnalig fennlevő lettem, meg még hajnalban még, meg telhetetlen habzsoló. Ma már ezt is tudom, hogy szépen akkor fészket rakok a kis téli álmomra, ami másnapig tart, és akkor lehiggasztom magamat, és esküszöm neked, ezerből egyszer sikerül is.
Jó, de te olyan ember vagy, akinek meg kellett tanulnia a rendszert, nem?
Nagyon rendszer anyám volt, van, és elképesztő konfliktusaink vannak a mai napig ebből, és nagyokat nyel, mert már nem akar bántani, és mert már reménytelen vagyok. Én pedig nagy elégtételekkel hágok át olyan szabályokat mosolyogva, amelyekért korábban harcolni kellett, és így csendben mosolyogva, kimondatlanul, kardjainkat hüvelyeinkben tartva párbajozunk egymással, anyukámmal azon, hogy akkor most az egy óra, amire átmegyek, az akkor az 1 óra 5 perc még lehet, de mondjuk 16, az már nem. Szóval vannak ilyen harcaink. Nehezen illeszkedem.
De volt olyan, hogy mondjuk zavart magadba ez az iráltság?
Volt, és mindig is volt mellettem ember, nem mindig tudatosan, aki összetartott. Tehát, hogy én tudom, hogy kell mellém egy felnőtt.
A dalfutárral kapcsolatban arról akartam beszélni, hogy szerintem az valamilyen szempontból egy megérkezés neked, és szerintem azért egy megérkezés, mert összegyúrtad mindazt, amit az előző dolgokból szerettél, és abból csináltál egyet.
Inkább azt mondanám, hogy összejött, és összegyúrtuk. Nem volt ez ennyire tudatos, de azt biztosan éreztem akkoriban, amikor a Jeli Andris unszolására, aki... Mert ez fiókba került egy kicsit nálam. A TV2-es első évad után a TV2-ből kitiltottak, akkor onnan értelemszerűen eljöttem, és a Jeli Andris érdeme, hogy fölpofozott, és mellém állt, és azt mondta, hogy akkor de igenis ez többet ér ennél, és csináljuk, és akkor szedtük össze magunkat.
De miért hagytad volna menni? Azért, mert azt érezted, hogy nem is olyan
nagyon
jó?
Nagyon sok ilyen küzdelmem volt ezekkel a nem sikerülésekkel, és tulajdonképpen már elkezdtem megszokni, hogy van, az én életemben valószínűleg vannak ilyenek, hogy valami van, arra azt mondják, hogy hú, de jó volt, de kár, hogy már nincs. Nem, a dolog fenntartásában nem vagyok jó, hogy ennyit kell nyögni vele. Hogy
de ez
miért
nem az,
hogy
te egy ötletember vagy?
És, lehetséges.
És kell melléd egy megcsináló ember.
De képzeld, az is vagyok, mert meg tudom csinálni, hanem az ellenszélben egyszerűen elhagy az erőm, amikor azt látom, hogy olyan áron tudna összejönni valami, hogy működjön, hogy kereszt, én nem szeretem a dolgokat keresztül harapva, akarnokként csinálni, az összekoszolja. Ha valami nem megy, én így csajoztam világéletemben, soha nem ostromoltam, fiatalon se. Én imponáltam, szórakoztattam, és ha volt ritmus kapcsolódás és velem jövés, akkor mentünk együtt tovább, de én ezt a punyítást, hogy de léci, de akarom, de így, meg majd én megmutam. És ezt éreztem egy picit a dalfutárral is, hogy ez nem most van, ezt akkor félre kell tenni, vagy várni, ez nem fog összejönni. De aztán abból a szempontból nagyon kapóra jött, hogy amúgy akkoriban, pont abban az életkorban voltam, most is egy kicsit abban vagyok, hogy a tévézésből már kiöregettem, ízlésem, életkorom okán, az benne eltöltött évek, meg amilyen műsorok most vannak, szóval egyre kevésbé illek bele ebbe. És akkor marad az internet, az interneten pedig azt láttam, hogy a velemkorúak is megpróbálnak olyanok lenni, mint a fiatalok, és akkor úgy tiktokozni, meg ilyen és mi a helyem? És akkor ez nagyon, nagyon jó jött, és ez a helyemre kerülés, ez dupla nekem, mert nem csak egy tévéműsoron belül, nem csak egy stábon belül kerültem producerként, vagy hangsúlyosabban producerként a helyemre, a korábban elmesélt dolgok miatt, nem csak előadóként, egóként és férfiként kerültem egy egészségesebb helyemre, hanem megugrottam a hogyan megyünk az internet, hogyan tesszük át magunkat az internetre, úgy, hogy önmagam tudtam maradni, és nem kellett belecsúszni abba, hogy influencerkedek, vagy vlogolok, ami nem, ezeket én nem minősítem, csak nem én vagyok.
Azt is mondtad, hogy annyira nem ezt hajt téged a dalfutárban, hogy te annak egy műsorvezetője vagy, és te vagy a dalfutár, hogyha találnál olyan embert, aki alkalmasabb rá, mint te, akkor akár át is adnál neki.
Igen, és szoktam is ilyen szemmel nézni azokat a srácokat, vagy fiatalabb művészeket, akik jönnek, és van is egy belső casting notes jegyzetem, hogy kik azok, akikre lehetne most, vagy így, vagy úgy, de rámerném bízni, és akkor már foglalkozhatnék a következő két műsor ötlettel, ami a fejemben van. Szerintem egy jó műsor, egy jó formátum az, amit más is el tud játszani, mint egy színdarabba. Nehogy már csak egy valaki lehessen Hamlet. Akkor az nincs jól megírva, kérem, akkor az valakire van írva. Az nem véletlenül játszották már el 150 ezeren azt a szerepet. Szóval én is nagyon szeretném, hogyha ez úgy élne tovább, hogy valaki viszi tovább, és ez alatt akkor én meg csinálhatnám a következőt, a könyvfutárt, a halfutárt, meg egyéb
más biztos dolgokat. Nem ezek az igazi ötletek.
Mi van, ha csak úgy belerejtettem, az egyik igazi, a másik nem.
Kiderült szerintem az interjúból, de a végén válaszolj még egy kérdésre nekem. Azt mondtad, hogy egy interjúban, hogy egyre inkább szeretném magamat kevésbé vicces, jópofa Hajós Andrásnak láttatni. Ennek mi az oka?
Megláttam a humor, mint művészeti forma határait, és azon jóval túl menő dolgok érdekelnek. Nem szívesen nézek azzal szembe, hogy lehet, hogy úgy lesz, hogy én nem tudok ennél többet. Tehát, hogy abban a szférában, ami a humoron túl van, lehet, hogy én senki vagyok. De önmagában nem izgat. Leginkább azért nem, mert sokat csináltam, és sokszor kontraproduktívnak érzem. Ez az egész humorizálás, odamondás, akár bulvárszereplőnek, akár közéleti ügynek, ez valójában csak egy szelep, ami épp hogy azt segíti, hogy lehet így is élni. Lehet így is élni, hogy uralkodnak rajtunk, elnyomnak minket, meglopnak minket, de mi ezzel közben viccelünk, és az élet mégiscsak megy tovább. És én azt gondolom, hogy vannak bizonyos esetek, amikor nem vicceskedni kell, hanem lázadni. És én már kicsit unom azt, hogy mindent kiviccelünk, és azt érzem, hogy amikor viccelek valakivel, akkor a szájamba raktam bele őt, és én nem akarom Orbán Viktort a szájamba, nem akarom kiköpni onnan, nem akarok róla beszélni. Ha róla beszélek és vele hadakozom, akkor ugyanúgy a sajtó csicskása vagyok, mintha ugyanezt a másik oldalon csinálnám.
De csak ráuntál már erre, nem?
Vagy nincs, vagy lehet, hogy én már nem tudok olyan jó mondatokat mondani, mint a Bödöcs, lehet, hogy soha nem tudtam, nem tudom, engem ez most így kevésbé érdekel, viszont dühítenek dolgok, és szerintem ne vicceskedjünk, hanem lázadjunk. Én ennek a híve vagyok bizonyos esetekben.
Olyan jól nézek ma ki, mint eddig még soha talán. Állat jól áll a nacim, és nagyon király a csukám. Dögös a felsőm, jó a haja, annyira menőnek érzem magam. Akkora jó srác vagyok, hogy mindjárt szétdurranok. Csúcsa formám nem vitás, tuti, hogy felfedeznek ma.
Ez volt a Mit Gondol Podcast. Két hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keressetek meg az Instagramon, meg a Facebookon is. Ha ez megvan, tuti nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítette Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunka szerkesztő, Obbágy Máté zeneszerző, Román Balázs kreatív producer és Hampuk Richard producer. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol podcastet hallottátok.
A vírus, mert én vagyok a stílus, a szeptember főz, meg főz minden kis csajt, meg győz, hogy senki nem ér a nyomomba, csak én nyomatom a toppon, az egóm a holdon koppan, kattan a fénykép, osztol a polé.
hogy a szíved dobban. Csúcsa formám nem vitás, tuti, hogy felfedeznek ma. Engem tesz a Rolling Stone a jövő heti címlapra. A fény a siker, ez lesz az utam. Már is indulhat az első futam. Olyan kiberdög vagyok, hogy mindjárt szétdurranok.
Beaton Studio.